Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi műsorunk tartalmából. Országban alkotmányos joggá vált az abortusz, és májusban az eutanázia legalizálását kezdeményezi egy törvényjavaslat. Harsányi Pál Ottó ferences erkölcs teológussal, a római pápai Szent Antal Egyetem hittudományi karának professzorával beszélgetünk. Első hetében a francia törvényhozók nagy többséggel elfogadták azt a törvényjavaslatot, amelynek eredményeként az abortusz alkotmányos joggá vált Franciaországban. A lépés válasz az amerikai legfelsőbb bíróság 2022-ben hozott döntésére, amely megváltoztatta a Roe contra Wade ügyben hozott 1973-as ítéletet, amely legalizálta és normalizálta az ártatlan emberi élet elvételét abortusz útján az Egyesült Államokban. Franciaországban 1975-ben Giscard d'Estaing elnöksége idején vált törvényessé a terhesség megszakítás. Harsányi Pál Ottó ferences erkölcsteológust, a római pápai Szent Antal Egyetem hittudományi karának professzorát kérdeztük a franciaországi döntéssel kapcsolatban az abortusz és az eutanázia témájáról. Harsányi atya a Cserépedényben őrzött kincs című 2016-ban megjelent könyvében foglalkozik a házasság és a család néhány aktuális erkölcsteológiai és lelkipásztori kérdésével a keresztény hivatás összefüggésében. Most hallgassák meg interjúnkat! Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Harsányi Pál Ottó ferences atyát.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Meglepő, hogy a jelenlegi háborús hangulatban és demográfiai tendenciák láttán az abortusz kérdése jelenti a prioritást a francia törvénykezésben. A 70-es évek közepe óta egyre fontosabbá vált egyes csoportok számára először az abortusz legalizálása, majd az utóbbi időben jogátétele. Ezt a tendenciát II. János Pál pápa a halál kultúrájának terjedésébe illesztette. Mi a jelentősége annak, hogy most alkotmányos joggá vált az abortusz Franciaországban?
Az alkotmányos szintre emelés szimbolikus jelentőségű, hiszen 1975-ös abortusz törvény lehetővé teszi sok krízis helyzetben lévő nő számára, ugyanúgy, hogy ez Magyarországon is van, hogy abortuszhoz folyamodjon. Ott viszont minden abortusszal kapcsolatos törvény abból indul ki, hogy az abortusz rossz dolog, és olyan kivételeket tesz, amikor egészségügyi, bármilyen oknál fogva a várandós anya mégiscsak igénybe veszi az abortuszt, ami a terhesség megszakítását jelenti. Itt viszont a legmagasabb szintű jogszabály jogot ad a nőknek arra, hogy abortusz hajtsanak végre, itt az alapállás egészen más, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy vannak alapvető emberi jogok, amelyek az alkotmányban rögzítve vannak, ugyanúgy ezek közé emeltetett be, vagy ezek közé emelték be az abortuszhoz való jogot, ami az ártatlan emberi élet kioltását jelenti. Tehát ez a egyrészt a sokkal magasabb szintű jogszabály, ez az egyik probléma, a másik pedig az alapállásnak a fölcserélése. Míg az abortusz törvény azért próbálja korlátozni az abortuszt, ez az abortuszhoz való jog megpróbálja előmozdítani és alapjoggá tenni. Ez ég és föld. Ez mind a helyi egyház, mind pedig az egyetemes egyház úgy közelíti meg, még mindig csak jogi filozófiai szempontból, hogyha a születő élet védelme sérelmet szenved, akkor az összes alapvető emberi jog védelme kerül veszélybe. Hiszen a születő élet védelme az egy vulnerábilis szubjektum, vagy szebben fogalmazva, egy sérülékeny emberi életet jelent. És gondoljunk csak arra, akár csak a magyarországi közéletre, hogy a sérülékeny emberi életet nem csak a kiskorúakra, az iskolákra és egyebekre kell kiterjeszteni, mert nagyon helyes, hanem sérülékeny emberi élet a születő élet, az életből távozó élet, a beteg ember, bárki. Tehát a sérülékeny élettel kapcsolatban van egy rendkívül emelkedett és nagyon helyesen emelkedett társadalmi elvárás. Érdekes módon egyik oldalon, tágabb értelemben van egy nagyon nagy érzékenység az emberi jogok iránt, legyenek bármilyen emberi jogok, különböző kisebbségeknek a jogvédelméről hallunk az elmúlt éveknek a során, vagy akár elmúlt évtizednek a során, és lássunk csodát, itt pont a leglényegesebb emberi jogot, az élethez való jogot, egy ártatlan emberi lény részéről, aki egy sérülékeny emberi élet, ezt vonjuk meg, és ez az alkotmányba emelés tulajdonképpen ezt a negatív alapállást fejezi ki, ami tökéletesen leképezi ugye a II. János Pál pápa által megfogalmazott halál kultúráját, ami az élet evangéliuma kezdetű enciklikában fogalmazódott meg 95-ben, tehát a francia abortusz törvényt ugye követte ez 20 évvel, és hát ennek is most már igazából 30 év, hogy az enciklika megszületett, ez a élet és a halál kultúrájának a szembeállítása. Tehát itt az alapállás fordul meg, hogy mi az alapállás, az életvédelem, vagy az életnek az elpusztítása. Ez fordult meg, és a másik, hogy teljesen inkoherens, hogy egyfelől a társadalom védi a kisebbségeket, védi a sérülékeny emberi életet foggal körömmel Magyarországon és meg külföldön. Itt viszont a legvédtelenebb ember élet, a magzati élet, ez kerül tulajdonképpen a legnagyobb veszélybe. Ez valami olyan anomália, amit nem lehet elég erős és kifejezett hanggal elítélni.
A francia püspöki konferencia ellenezte, hogy az abortusz joggá váljon a francia alkotmányban. A főpásztorok rámutattak, hogy a törvényi vita során nem foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy milyen támogató intézkedéseket lehetne hozni, hogy az érintett nők általánosságban véve megtartsák magzataikat, és azok érdekében, akik nehéz helyzetük ellenére szeretnék megtartani gyermekeiket. Kifejtené a katolikus egyház álláspontját ebből a szempontból? Milyen intézkedések jelenthetnek segítséget az abortusz lehetőségét fontolgató nők számára, akik gyakran panaszkodnak arra, hogy magukra maradnak ebben a helyzetben?
A francia püspöki konferencia már tavalyi év végén, 2023. novemberében kiadott egy állásfoglalást ezzel szemben, ahol aláhúzza, hogy minden élet ajándék. Tehát a katolikus egyháznak a hagyománya és a tanítóhivatalnak a tanítása ugye oda megy vissza, hogy minden egyes emberi élet az egy isteni ajándék, hiszen a lelkünket azt Isten közvetlenül teremti, ugye a szülők Isten közreműködésével hozzák létre a testet, és az emberi lélek, a halhatatlan emberi lélek, ezek furcsa szavak, de hát mégiscsak ez a katolikus hagyomány, az közvetlenül Istentől származik. Tehát ilyen módon nem csak az általános erkölcs érzék, hanem a keresztény hitnek a fényénél van egy hihetetlen komoly értéke az emberi életnek, ami közvetlenül Istentől származik. Ez volt az alapállás. És nagyon érdekes, hogy a püspökök rögtön ezt gyakorlati szintre viszik át, ebben a dokumentumban is, és még most a márciusi megszólalásaik során is, hogy nem foglalkozott a törvényhozás, sem az alsóház, sem a felsőház Franciaországban azokkal az intézkedésekkel, amivel a várandós, leendő édesanyákat vagy nőket támogatni lehetne. Hiszen, és ezt nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy egy ilyen döntés, ez nem egy kristálytömb, vagy egy mészkő tömb, ami fix módon ott áll ebben a fiatal, vagy bármilyen korú nőben, ez megváltoztatható anélkül, hogy én bármiféle erőszakot követnék el, vagy megpróbálnám rá venni nyomásgyakorlásra azt a nőt arra, hogy ezt vagy azt csináljon. Magyarul azt lehet elérni, hogy egy támogatott édesanyja, aki nehéz helyzetben van, mert hiányoznak az anyagi lehetőségei, hogy fölnevelje a gyerekét, vagy olyan pszichológiai, lelki sérelem érte, traumatizált emberről van szó, akkor lehet az állami intézményekben, a civil szervezeteknek a körében, vagy az egyház intézményekben olyan tanácsadásban részesíteni, akár otthonokban elhelyezni számos formában, amikor ezt a traumatizált édesanyát traumaterápiában részesítik, támogatják abban, hogyha szeretné, tartsa meg a gyerekét. Föl lehet ajánlani számára az örökbeadásnak a lehetőségét, ugye ez korábban Magyarországon is voltak, én 2010-es évek elején, ami nem kevés kritikát váltott ki, hogy ilyen plakátokat ragasztottak ki a budapesti metróban, nem csak pozitív fogadtatása volt. Tehát magyarul nem adott, nem kőbevésett az, hogy egy édesanyja abortuszt akar, és kész. Ez a hozzáállás, ez megváltoztatható teljesen humánus, lágy, szelíd módon, hogy vannak ilyen lehetőségek, és elsősorban az anya és a magzat egységét, a két emberi életnek az egységének a javát veszik figyelembe, hogy mind a magzatot megpróbáljuk megmenteni, mind az édesanyjának a teljes életét megpróbáljuk megmenteni, tudva azt, hogy a magzat, a gyermek az soha nem az anyának a tulajdona. Ugye más esetben, amikor ugye gyermekvállalásról van szó, vagy a hiányzóan a meg nem születő gyermeket akarják az anyukát létrehozni, ott azt szokták sokszor megfogalmazni, hogy nincs jog a gyermekhez, hanem van jog, tehát a gyermeknek, vagy a születő életnek van joga. Tehát a jogalanyiság mind a filozófiában, mind a jogban, mind a teológiában az maga az a gyermekhez kötődik. Tehát van mindig egy olyan megállapítás, hogy van a másiknak a léte. Ugye, amit olaszul alteritának mondunk, a másiknak a léte, az váltja ki az erkölcsi reakciót belőlünk. Tehát az erkölcsi tapasztalat, a jó és a rossz, ami az ember élet értelme, ez mindig a találkozásban, a kapcsolatban születik meg. Isten is ember, ember is ember, ember is teremtett világ. Tehát a kapcsolat váltja ki belőlem, hogy a kedvesemnek virágot viszek, az időstényének oda teszem az ebédet, és ugyanúgy ott van egy másik ember, aki így vagy úgy fogant meg, ilyen és olyan helyzetben, az belőlem egy pozitív választ kell, hogy kiváltson. Így működik az élet. Az élet az mindig a kapcsolatokból áll, a másik életének a kibontakoztatásából áll, amit úgy kell megvalósítani, hogy ez az édesanyának az életét is kibontakoztassa. Tehát így a pszichológiai, a lelki, az anyagi, bármilyen segítségnyújtás intézményes formában, legyen az állami, legyen az világi, civil, vagy legyen egyházi formában, ez az, ami erre vált. És ezt emelik ki a francia püspökök, még hozzáteszem a konkrétumokat, hogy idézik a francia püspökök, az evangélium öröme, ez volt Ferenc pápa első megnyilatkozása, az evangélium gaudiumnak a 214. pontját idézik, amelyben a születő élet védelmét az összes többi emberi jog viszonyába összefüggésébe helyezi. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy beemeljünk a köztudatnak, a kisebbségeknek a védelmét, meg érzékenyítjük magunkat, vagy érzékenyebbé tesszük, hogy jaj, az iskolákban ez meg az meg nem történne, ez mind egy egységet alkot. Tehát vagy az összes érzékeny, sérülékeny szubjektumot védem, humanitás, keresztényit, vagy bármi alapján, vagy egyiket sem. Tehát itt vagy mindent védek egyszerre, nem lehet különbséget tenni. Ez olyan, hogy két emberi lény között nem tudok olyan minőségbeli különbséget tenni, hogy mindkét emberi lénynek a méltósága ugyanolyan. Tehát az emberi méltóságnak a születésünknél fogva megadott léte, nem tehetünk különbséget ember és ember között a méltóság tekintetében. Függetlenül attól, hogy most bűnöző vagy nem. És ez az alapja annak, hogy a válasznak annak kell lenni, hogy minden segítséget ezeknek az anyáknak meg kell adni. És még egy utolsó részlet a francia katolikus egyház részéről, ugye volt a püspöki kar, és egy püspök, aki a lyoni érseket úgy hívják, hogy Olivier de Germay, aki 2020. októberében lett lyoni érsek, egyébként Túr városában született, amit mi a Túri Szentmántonról ismerünk, 1960-ban, tehát még nem is olyan idős, ő azt fogalmazza meg, hihetetlen érdekes, hogy az egész szituáció nálunk Franciaországban a demokrácia hibája és problémája, hogy az, aki az anyák védelméről, vagy a sérülékeny emberi élet védelméről beszél, azt megbélyegzi a média. Ez a probléma. Ezt mondja ő, Olivier de Germay, Lyon érseke. Tehát magyarul nem könnyű ilyen álláspontot kifejteni úgy a média világában, mint amit mi itt most a Vatikáni Rádió keretében meg tudunk tenni.
A francia főpásztorok továbbá csalódottságuknak adtak hangot Macron elnök bejelentése miatt, hogy új törvényjavaslatot nyújt be, amely legalizálja az orvosi segítséggel végrehajtott elhalálozást. A francia elnök májusban törvényjavaslatot terjeszt elő, amely legalizálja a végső stádiumban lévő betegek halálához nyújtott orvosi segítséget. A lépés a 2023 őszén indított hosszas konzultációt követi, ahol a többség támogatta a törvényt, amely a 2022-es elnökválasztási kampány programjának részét képezte. Macron elnök testvériségi törvénynek nevezte a javaslatot. Miként értékeli erkölcsteológusként az eutanázia ilyen jellegű bevezetését?
Az eutanázia, ugye nálunk a magyar társadalomban szintén az elmúlt fél évben, három évben rendkívül nagy hangsúlyt kapott. Itt hasonló módon ezt tudjuk elmondani, hogy egy sérülékeny szeméről van szó, aki fél a haláltól, a szenvedéstől, az életfunkciójának az elvesztésétől, az eutanázia problémát nem megoldja, hanem megkerüli. Tehát itt is a palliatív terápia a fontos, a lelki, a pszichológiai és az orvosi elkísérés, illetve a kapcsolatoknak a kibontakoztatása. Ha hívő az illető, akkor a Jóistennel, ha nem hívő, akkor a rokonaival, meg a szeretteivel. A másik, tehát ez a kiinduló pont, hogy itt sem kőbevésett alapállás, hogy valaki saját magával szemben eutanáziát akar elkötni, meg akar halni. Ezt meg lehet változtatni. Egy palliatív terápiában részesülő ember sokkal kevésbé akar eutanáziát, mint aki ezt nem kapja meg. A másik pedig ugye az úgynevezett csúszós lejtő érv, hogy ennek nincs vége. Ezt a magyar médiában is sokat idézték, hogy ha ma megengedjük az eutanáziát, akkor ennek a határa, hogy ezt mikor engedjük meg, kivel szemben engedjük meg, ennek nincs vége. Tehát alapértékekben nem lehet engedni, mert utána egyre kevésbé szenvedő, meg egyre kevesebb problémával rendelkező ember, aki egy elhagyatott idős, vagy bárki más, belekerül ebbe a körbe. Tehát itt azért veszélyes ez, mert ennek a következményei. Tehát ez egy olyan érvelés rendszer, ami a következményekre tekint rá. Ebből a szempontból sem helyes ez a törvény, de a lényeg, amit igazából fontosnak tartok, hogy a problémát nem megoldja, hanem megkerüli. A probléma valóban nehéz, a megoldás az komplex, erre a válasz röviden a palliatív terápia, tehát ezt kell mindenképpen megoldani, és ha ezt nem oldjuk meg, akkor a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz. És a társadalom bizalomvesztése tűnik el, tehát a bizalmi tőke, az a összetartó erő, ugye a társadalom különböző csoportjai, területei között, legyen az állam, civil világ, egyház, ott ezek az összetartóak, a bizalom tűnik el. Ugye mennyire bízom az államban, az orvosban, a világi szervezetekben, bárki másban. Ez egy olyan ragasztóanyag, vagy olyan összetartó erő, amit hogyha megbontunk, annak beláthatatlan következményei vannak. És hát nyilvánvalóan itt a két téma, a születő élet, meg az életből távozó, vagy az emberi életnek a vége, az valamilyen módon összekapcsolódik, mert amit emlegettünk, ugye a sérülékeny emberi élet, vagy sérülékeny szubjektum, mind a kettejükre igaz, és mind a kettő szimbolikus jellegű. Tehát egyfelől láttuk ugye a francia alkotmányt, ami abból indul ki, hogy az az alaphelyzet, hogy az életet elpusztíthassuk, itt az élet végénél pedig hát nyilván egy sarkalatos törvényt, vagy egy törvényt alkottak, ami bár törvény hozás szintjén egy alacsonyabb szint, de mégiscsak azt fejezi ki, hogy az alapvető választás nem az, hogy a beteg embernek az igényeire adunk választ. Hát mindig a könnyű megoldást választja, mind a két jogszabálymódosítás, az alkotmánymódosítás is, meg ennek az új jogszabálynak a megalkotása, hogy a nehéz problémákkal, ami társadalmi összefogás, hitelességet és bizalmat generál, tehát ami összetartó ereje a társadalomnak, vallástól, kultúrától, mindenre való függetlenség, akkor alapemberi érték, ez gyengül meg. Tehát egy közösség alkotó erő, egy közösség szervező erő, amit az etosz görög szóval lehet ugye leírni, ami a társadalmi hagyományokból, tapasztalatból tevődik össze, ennek a társadalmi kohéziónak, társadalmi szolidaritásnak a rendszerét tulajdonképpen, vagy ennek a mértékét csökkenti mind a kettő. Tehát az alkotmánymódosítás is, illetőleg ennek a törvénynek a megalkotás. Ezt tartom igazából a legrosszabbnak, amit egyébként az angol száz etika csúszós lejtő érvnek mond, ez a slippery slope argument, hogyha ma ezt megengedem, akkor holnap utána egy még komolyabb sérelem következhet be igen könnyen.
Köszönjük szépen Harsányi Pál ferences erkölcsteológusnak ezt az értékes rávilágítást a franciaországi legújabb fejleményekre az eutanáziát és az abortuszt illetően.
És köszönöm, hogy jelen lehettem a hallgatók számára.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!